Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked az estét, köszönjük neked, hogy találkozásra hívsz, és bátorságra egyenesítesz bennünket. Könyörülj rajtunk, adj találkozást és adj bátorságot most is. Amen. Isten igéjét hallgassátok meg, Sámuel második könyvéből, a 12. részből olvasok néhány verset. Egy ismert történetbe kapcsolódunk bele, körülbelül a közepe táján. Tehát így szól Isten igéje Sámuel második könyvének 12. fejezetéből. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdának, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégeknek ételt készítsen belőle, aki hozzá ment, hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, és azt főzte meg a vendégeknek, aki hozzá ment. Akkor fölgerjedt Dávid haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, a prófétának, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán próféta Dávidnak, te vagy az az ember. Egy király van előttünk, a király történetében egy olyan epizódot olvasunk a Bibliában, amit nem titkolt el a Biblia előlünk, Dávid vétkezett. És az a különös benne, hogy olyan vétket tett, amin mi is pirulunk, amin mi is csodálkozunk, és e vétek ellenére mégis Dávidot úgy tartjunk számon, mint hitbeli példaképet. Vétkezett, pedig Isten embere volt. Nem látta, nem akarta látni, vagy nem látta be a bűnét, viszont a prófétai igére megnyílt a szíve, és valami történt benne, és ez az érintés számunkra most a tanulságos, ami benne történt. Azt a kérdést szeretném elétek hozni, hogy mi történik akkor, amikor egy embernek, akinek jól megy az élete, jól működik minden, látszólag minden rendben van, és ő maga is azt hiszi tetteiről, gondolatairól. Mi történik akkor, amikor Isten az igéjével rést vág ezen a burkon, és szembesíti önmagával az embert? A Bibliából azt tanuljuk, hogy ezek a találkozások nem mindig végződnek jól, de itt Dávid történetében jól végződik. Lesz szó ezen a héten az esti áhítatokban a samáriai asszonyról, vagy a tékozló fiúról. Az ő életükben is jól végződött az, amikor Isten rést vágott az ő burkukon, az ő önhazugságukon, és történt valami az ő szívükben. Nagyon fontos számomra az a dráma, talán többen Ibsent ismerik, és az ő Vadkacsa című drámáját, amit láttam már színi előadásban, láttam filmen. Megrendítő ennek a drámának az egyik kérdése, hogy bele lehet-e avatkozni az embereknek az életébe úgy, hogy szembesítjük azzal őket, hogy barátaim, nem úgy csináljátok, ahogy gondoljátok. Nem az történik, amit ti mondtok. Nem azok vagytok, aminek hiszitek magatokat. Az a kérdés tehát, hogy bele lehet-e avatkozni egymás életébe. Lehet-e szembesíteni egymást, és mi a vége annak, ha az ember szabadul az önhazugságától, és keserűen szembesül önmagával. Az én válaszom az ige alapján, hogy ez az egyetlen út az ember számára, hogy önmagát és Istent úgy megismerje, hogy abból valóságos találkozás és valóságos kapcsolat legyen. Az önhazugságok díszletek, amelyek közül sokszor jól érezzük magunkat. Mert ha nem tennénk magunk köré, nem tudnánk élni az életünket. Hazudhatunk magunknak sok mindent, és akkor nem kell szembesülnünk például a gyengeségeinkkel, a magányunkkal, a fájdalmainkkal, a gyermekkori sebeinkkel. Nemrégen szembesültem én is egy hétvégén, ahol időt tölthettem a saját gyerekkoromnak az örökségével, jóval és rosszal. Keserű és nehéz út ez. Dávid számára is keserű és nehéz út volt ez. Mégis, amikor ezek a falak leomlanak körülöttünk, elsőre úgy tűnik, nem tovább élhető az élet, de aztán, ha Isten előtt történik, ez meglátjuk, hogy van értelme, és csak így lehet. Igaz, hogy az önhazugságok megvédenek bennünket önmagunktól. Igaz, hogy olyan pirula, amit minél nagyobb adagban kell szedni, hogy elfeledkezzünk róla, hogy kik is vagyunk. De kérdezem én, hogy lehet úgy Istennel találkozni, ha önmagunkat nem ismerjük eléggé, ha nem merünk szembesülni azzal, hogy kik vagyunk. John Stott egy helyen így mondja, az embereket legfőképpen azt tartja távol Krisztustól, hogy képtelenek belátni vagy beismerni, hogy szükségük van rá. Némelyek igaznak hiszik magukat, és az önelégültségnek ebben az állapotában alig ha jutnak el Krisztusig. Vajon mi milyennek ismerjük magunkat? Bemerjük-e vallani, vagy érezzük-e, mert mindnyájunk szívében ott van az igazi vágy, hogy szomjazom Istenre, hogy szükségem van arra, hogy igazán találkozzak vele, hogy megismerjem az ő szeme tükrében önmagamat, és megismerjem őt. Jézus, amikor a farizeusokhoz beszélt, ezt az önhazugság burkot akarta áttörni. Velük beszélt egyedül keményen, mert ők úgy gondolták, hogy egészségesek, nincs szükségük orvosra. De olyan jó tudni Jézus szavait, hogy ő éppen azokért jött, akik magukról belátják, hogy szükségük van rá, akik betegnek érzik magukat, akik tudják, hogy Jézus Krisztus gyógyítása nélkül nem tudják tovább élni már az életüket. Azt hiszem, hogy Calvinnak igaza van, olvastam a Calvin kertben is a kiírást, ezt a fontos kiírást, hogy Isten ismerete és az önmagunk ismerete hogyan függ össze. Sokan mondták ezt azóta is, és vele egy időben is. Egyedül az Isten ismerete, az ő irgalmassága tudja elolvasztani a bűneinket, ahogy Ágoston fogalmaz. Azonban hadd mondjam ki másodszorra, hogy nem csak arra van szükségünk, hogy az önhazugság burkát Isten igéje áttörje az életünkben, hanem ugyanakkor az is kemény dolog, hogy bevalljuk ezzel egy időben, hogy ez nem olyan jó, hogy ez fájdalmas út, hogy ez szenvedésekkel jár. Amikor Ádám és Éva szembesül önmagával, akkor ott az a bizonyos fügefalevél, a szégyen. Nem tudom, hogy kinek, mikor és hogyan volt olyan élmény, amikor átélte, hogy szégyelli magát, őszintén és igazán szégyelli magát. Ezt a szégyent a mai világban, különösen, ahol minden relatív, az is, hogy mi a bűn és mi a nem bűn, egyedül akkor tudjuk, ha Isten elé odaállunk, és az ő szeretetében megállunk. Amikor Nátán próféta odaáll Dávid elé, és azt mondja neki, hogy te vagy az az ember, aki elvetted másnak a javát, elvetted másnak a feleségét, akkor nem csak azt mondja, hogy te vagy az az ember, nem csak vádolja őt, hanem felmutatja, hogy te vagy az az ember, akit Isten megszólított, elhívott, akit szeretett. Te vagy az, akinek nem ez kellene legyen az útja. Nézz Istenre, nézz Isten szeretetére. Akik Jézussal találkoztak, pontosan ezt a szeretetet élték át. Ebben a szeretetben tudott Zákeus önmagára ismerni, a bűnös asszony, és sorolhatnánk a különböző bibliai példákat. Mert Jézus szeretete az, amiben megolvadunk, amiben önmagunkkal találkozunk, mert hozzá képest látom azt. Itt Dávid számára a próféta képviselte Isten tisztaságát és tiszta szavát. Hozzá képes látom azt, hogy mi az, ami nem stimmel az én életemben. Mondtam tehát, hogy ez a felfedező út fájdalmas, rádöbbenésekkel jár, és talán a legnagyobb csalódás az, amikor nem másokban csalódunk, hanem önmagunkban. Voltatok már így, hogy önmagatokban csalódtatok? Azért merek erről beszélni, mert én olyan ember vagyok, aki már csalódtam önmagamban eleget. Sokszor azt hittem, hogy mindenre képes vagyok, és amikor először az életemben olyan ért, ami fájdalmas volt, könnyű gyerekkorom volt, boldog gyerekkorom volt sok szempontból, amikor olyan ért, amire nem számítottam, összeomlottam, és az egész hitem, mint egy kártyavár összeomlott, Istennek újra kellett építenie. Szembesültem azzal, hogy gyenge vagyok, hogy Krisztus nélkül meg nem állhatok. Akkor átéltem a csalódást és a fájdalmat, lelepleződtem önmagam előtt, az önhítségem előtt. Alázatot kezdtem tanulni, de még mindig nagyon az elején vagyok. Tehát ez a felfedező út számomra is nehéz volt, sebekkel és fájdalmakkal jár, szenvedéssel és sírással. Kinek van akkor ehhez kedve? Jó helyre hívlak benneteket. Van elég szenvedésünk és fájdalmunk anélkül, hogy ezt a burkot áttörnénk. De higgyétek el, hogy érdemes. Dávid vállalta ezt az utat, és onnan tudjuk, hogy megírta az 51. Zsoltárt. Teremts bennem tiszta szívet, Uram! Olyan csodálatos, ahogy rádöbbentem arra, hogy egy királyról van szó, egy nagy emberről, hatalmas emberről, aki azt meri mondani, hogy vétekben fogantam, hogy bűnben születtem, hogy vétkeztem. Egy király mondja, aki nyugodtan a Krónikák könyvéből kitörölhette volna, hogy rossz dolgokat ne írjatok rólam, én nagy ember vagyok. Ki az közülünk, aki szívesen dicsekszik a gyengeségével? az, aki ismeri Pál apostol szavait, és átélte már. Átélte már azt, hogy nem baj, ha gyengék vagyunk. Szabad gyengének lenni. Szabad néha szembesülni azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek. Sőt, számomra az a hiteles hívő ember, aki meri vállalni a gyengeségét. Sajnos az egyházban van egy olyan elvárás, hogy mindig mosolyodnod kell. Én szeretek mosolyogni. De van, amikor nem kell mosolyogni. Van, amikor azt lehet mondani, hogy sírok, hogy rossz kedvem van, hogy csalódtam, hogy vétkeztem. Lehet ezt mondani. Isten sokra becsüli az őszinteségünket, és azt, hogyha fölmerjük vállalni a gyengeségünket, elég jó csapatban vagyunk. Ott vagyunk Dávid, Pál apostol, és sok nagy keresztény nyomában, akik nem azáltal lettek nagyok, hogy nagynak hitték magukat, hanem alázattal szembenéztek önmagunkkal. Enélkül nincs igazi önelfogadás, nincs stabil énkép, nincs igazi őszinte Isten kapcsolat és emberekkel való kapcsolat sem, hiszen nem velem találkoznak mások, hanem egy képpel, amit magammal is elhitettem, hogy ez vagyok én, de a szívem mélyén nem ez vagyok. Van egy ismerősöm, akiről azt szokták mondani, hogy hát ilyen ő, így szokott viselkedni, de tudod, a szívem mélyén ő nem ilyen. Hát miért nem vagyunk olyanok, amilyenek a szívünk mélyén vagyunk? Miért? Mert félünk a megvetéstől. Félünk, hogy akkor nem fognak szeretni, és nem fognak elfogadni. De az a Dávid, aki ezt az imádságot elmondta, tudta, hogy egy dolog számít. Az számít, hogy Isten mit mond rólam. És Isten azt mondja rólam, hogy szeret engem. Szeret minden gyengeségemmel, elesettségemmel, és odahajolhatok hozzá. J.I. Packer mondja egy helyen, egyik kedvenc idézetem tőle, mérhetetlen megkönnyebbülés, hogy Isten illúziók nélkül szeret bennünket. Ő az egyetlen, aki úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. Nem azért szeret, mert olyan képet mutatunk, hanem azért szeret, mert úgy, ahogy vagyunk, kedvesek vagyunk számára, akart bennünket, tervezett minket, és az esendőségünkre is az ő irgalmával néz, olyan irgalommal, amivel mi nem tudunk egymásra tekinteni sokszor. Nagy dolog tehát, hogy Dávid merte vállalni ezt a fájdalmas utat, és ebbe volt könny, ebbe volt szégyen, ebbe volt csalódás és rádöbbenés, de volt benne egy különös imádság, amit szeretünk, az 51. Zsoltár, és tudjátok, van a végén egy furcsa rész, amire egyszer fiatal házas körön a gyülekezetünkbe azt mondták, olyan fiatal házasok voltak, akik most kerültek a templomba, amikor ez a beszélgetés zajlik, és amikor elmondtam Dávid történetét, akkor az egyik felszólalt megdöbbenve, hogy ez egy pofátlan ember. Ez egy pofátlan ember. Mit is mond a Zsoltár a végén? Hadd tanítsam a bűnösöket, hogy megtérjenek. Éppen csak kimosakodott a bűnből, éppen csak elmondta Istennek, és azt mondja, hadd tanítsam a bűnösöket az ő megtérésükre, útjuk, jó útra. Miért mondhatja ezt? Azért, mert átélt Istennel valami nagyon mély, valami nagyon személyeset, amikor igazán önmagával és igazán Istennel találkozott, és ez a találkozás annyira izzásba hozta őt, hogy azt mondta, hogy elmondom másoknak is, hogy ne járjanak úgy, mint én, vagy ha ezen az úton járnak, merjenek velem jönni, azon az úton, amikor vállalom azt, hogy gyönge is tudok lenni. Ehhez bátorságra van szükségünk. Megkérdeztem tőletek, bele lehet-e avatkozni egymás életébe, úgy, ahogyan a Vadkacsa című drámában tette az egyik hős, vagy antihős, nem tudom, amikor beleavatkozott egy család életébe, és a vége gyöngyilkosság lett. A válaszom az, hogy senki, de senki nem avatkozhat bele a másik életébe. Senki nem ránthatja le az önhazugság burkát, nincs jogunk hozzá, mert olyan helyzetbe hozzuk egymást, amelyben a másik belehalhat a szégyenébe, a fájdalmába, a leleplezettségébe. Mit tehetünk tehát? Egyedül a jó Isten lehet az, és Istennek küldött embere, aki lehúzhatja rólunk a leplet. Egyedül Istennek szembesítő prófétai igéje lehet, ami megszólíthat bennünket, és azt mondhatja, barátom, te nem az vagy, akinek mutatod magad. Ehhez embernek nincsen joga, csak akkor, ha Isten hívta erre. Ezt a folyamatos munkát, amit az életünkben kell végeznünk, hogy igazán magunkkal találkozzunk, igazán leleplezzük minden hazugságunkat, álarcunkat, ehhez egy nagy barátságra van szükségünk. Nagy barátságra Istennel. Van egy Friedrika dal, nagyon szeretem. Sokat jelentett, amikor megismertem ezt, és hallottam ezt a kis egyszerű dalt. Az a refrénje, hadd legyek csupán az igaz barát, mondja Isten, aki mindig melletted áll, aki veled van életed során. Nem tudom pontosan a refrént. Lényeg az, hogy Isten szeretne a barátunk lenni. Ez a barátság egy nagyon mély meghitt kapcsolatot jelent. Van, ahol a Biblia szerelemhez, vagy házassághoz, vagy eljegyzéshez hasonlítja az Istennel való kapcsolatunkat. Ez egy nagyon közeli, nagyon meghitt, nagyon őszinte kapcsolat. Csak ez, az a védettség, amiben önmagammal szembesülhetek. Ez az a védettség, ahol beszélhetek magamnak, másoknak, Istennek a bűneimről, a hibáimról, a sebeimről, a félelmeimről és a fájdalmaimról. Mert ez a kapcsolat védettséget jelent. Azt mondta egyszer egy nagy ember, nagy tudós, teológus, az én csak a te által lehet az ember, én csak te általad lehetek egy kapcsolat által. Igazán magamat csak egy kapcsolatban ismerhetem meg, és ebben a legtisztább, a leginkább magunkat tükröző kapcsolat az Istennel való meghitt közösség. Ez a kapcsolat, amelyről például Avilai Teréz úgy beszél, hogy bár ő sokkal magasabb és nagyobb nálam, mégis úgy beszélek vele, mint egy baráttal. Úgy beszélni Istennel, mint egy baráttal. Dávid tudta ezt, és így beszélt vele. Olyan jó, hogyha ezt a szembenézést nem spóroljuk meg, ha merjük vállalni Dáviddal ezt az utat, akkor hatalmas örömünk lesz, mert ebben az örömben nagy felfedezések várnak ránk, és egy hatalmas biztonság. Hajdani kedves lelkipásztoromtól hallottam azt a történetet, ami az egyházunkban megesett, neveket nem mondok. Régen szó esett az egyik sátorban arról a 40-50 esztendőről, amit diktatúrában töltött országunk. Ebben az időben egy hozzám hasonló nagyképű fiatal lelkész fölállt egy lelkész gyűlésen, és az egyik idős lelkipásztort, aki szolgálatában megvénhedett, elkezdett vádolni. Ebben az esetben egy fiatal lelkész, mint én, felszólalna és elkezdené védeni magát. Neked nincs igazad. Ez az idős lelkész pedig fölállt és a következőt mondta. Csak ennyi rosszat tudsz róla mondani? Én sokkal többet. Tudjátok, ez az az alázat, amiben valaki ismeri magát. Mert nem esik kétségbe attól, ha bántják, ha vádolják, mert ő pontosan tudja, hogy kicsoda Isten előtt. Nem tudsz olyan rosszat mondani rólam, amit ne tudnék, mert Isten előtt van az életem. De mégis, ez nem egy olyan élet, ami önmagába burkolózó, lehajtott fejű, szomorú élet, hanem ez egy vidám, ez egy tiszta élet, mert ebben az életben bátran merek mások elé állni. Egy kedves teológus társam arra hívta fel a figyelmet, akivel több éve nem találkoztam itt a főutcáján a tábornak, amikor örömmel köszöntöttem. Azt mondta, hogy hát régen láttuk egymást, mondom, az ő válasza ez volt, te meg azóta jól meghíztál. Igaza volt, bevallom, rosszul esett ez a mondat, de igaza van, és magam is tudom, hogy ez így történt. Fájt, de már nem úgy fájt, hogy kétségbe estem volna, lám elmerem mondani, valóban így van, akik ismernek, híztam. De ezzel együtt szeret az Isten, szeretem magamat, és szeretek enni. Tehát azt hiszem, hogy az ember számára biztonságot ad ez az út, nagyon kemény az eleje, és egy életen át kell járjuk, de ha merjük vállalni ezt az utat Isten előtt, akkor kapunk egy biztonságot, már nem emberektől függünk. Akkor fel tudjuk vállalni azt, akik most itt vagyunk. Jelen tudunk lenni úgy, mint akik vagyunk, akik belül vagyunk. Nem egy elképzelt változatot adunk elő magunkról, nem álarcokkal állunk, hanem igazán. Ekkor lesznek mély beszélgetéseink, ekkor lesznek igazi, valóságos kapcsolataink. Hogyan lehet ezt az utat járni? Felírtam magamnak sok tanácsot, de az időkeret szűk, ezért két tanácsot szeretnék a sokból adni. Az egyik az alázat útja. Én is tanulom, és kérlek benneteket, tanuljátok velem. Avilai Teréz mondja az ő híres könyvében, a Belső várkastélyban, hogy az Isten megismeréséhez a legfontosabb dolgok egyik az alázat. Ezt az alázatot egy ilyen úton kapom meg, ezeken a felismeréseken át, amikor már eleget csalódtam magamban. A másik pedig egy vidámabb dolog. Azt kérlem tőletek, gondoljatok minél többet Jézusra. Gondoljatok rá mosogatás közben, gondoljatok rá, amikor iskolába mentek, amikor bántanak titeket, vagy dicsérnek, amikor otthon vagytok, sőt, még alvás előtt is, és az lenne az első gondolatotok, amikor felébredtek, hogy kicsoda a ti uratok. És amikor Jézus tükrében látom magam, amikor nagyon valóságos, hogy ő jelen van az életemben, és átélem a vele való szeretet kapcsolatot, akkor már egészen másképpen megyek tovább. Más lesz a napom, más lesz az éjszakám, mások lesznek a kapcsolataim. Én magam is éhezek, és vágyom az egyházban azt, hogy olyan kapcsolatok legyenek, és olyan beszélgetések, amelyek nem a felszínen mozognak, mert nem az állarcaink találkoznak egymással, hanem mi magunk, úgy, ahogy vagyunk, felvállalva magunkat, akár a bűneinket is, nem dicsekedve azokkal, de elmondva és vállalva. Szeretnélek titeket még egy utolsó dologra hívni. Sokat gondolkoztam rajta, hogy tegyem vagy ne tegyem. Imádságképpen énekelni fogok. Abban a táborban, amit mondtam, amikor Isten nagyon megérintett és szembesített önmagammal, a sebeimmel, a szégyeneimmel, akkor volt egy angol dal, ami nagyon megfogott. Kimentem az erdőbe imádkozni, és mivel nem emlékeztem rá pontosan, próbáltam belőle valami magyar dolgot csinálni, ezért a végét tökéletesen átírtam. Tehát aki ráismer, attól elnézést kérek, de nekem így jelent sokat, ahogy most eléneklem nektek. Legyen ez a közös imádságunk, arról szól, hogy igazi dalok csak a csendből fakadnak, igazi élet is csak a csendből fakad, ott tudok ilyen felismeréseket átélni, mint Dávid, és az igazi dalok azok a csendbe vezetnek bennünket vissza. A csendbe vágyom, ott születhet a dal. Csendben a parton várom, hogy szólj. Ó, hogy énekeljek, csak veled legyek, várjalak szerelemmel. Ó, hogy megérintsd a szívemet, ott legbelül találkozzak veled. A csendből jöttem, ott dal született. A folyó mozdul, és én is vele, más lettem a csendben. A fák csak állnak mozdulatlan, így vagy te velem, Uram. Minden reggel, minden nap, minden este velem vagy. A csendbe hívlak, ahogy én is onnan jövök. Jöjj most a dallal a csendben, térj haza. Így tanított bennünket a mi Urunk imádkozni. Jó ezt együtt elmondani, és ráemlékezünk, rágondolunk, neki örülünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, Isten adja, hogy sok gyümölcsöt érleljen, amit hallottatok.